Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Poligon. Életpályák, eredmények nagyító alatt. Napjaink zenetörténete Petik András műsorában. Sziasztok! Ma is Amerikába megyünk, és a rock egyik remek csapatát veszük nagyító alá. Hogy ez hard rock vagy pop rock, az bizony mindenki maga dönts el, ha van ennek egyáltalán jelentősége. Ők a Boston névvel lettek ismertek. A csapatot egy Tom Scholz nevű figura alapította. Sajátos, hogy ő is az az utat járta végig, amit sok magyar beat és rockzenész, vagyis a Műszaki Egyetemi tanulmányai mellett zenélt. Ő a Massachusetts Institute of Technology-ra járt, a filmekben sokszor emlegetett MIT-re, és ott szerzett gépészmérnöki diplomát. Mint ahogy sok ismert magyar zenész is a 70-es évekből a BMR-re vagy más műszaki iskolába járt. Valahogy a zene és a műszaki érzék kéz a kézben jár. Egy darabig még dolgozott is a Polaroid cégnél, mert a műszaki dolgok is érdekelték, de már az ott kapott fizetésének nagy részét is hangszerekre költötte, és házuk pincéjében kialakított egy hangstúdiót is. Ez sem véletlen, hiszen már tanulmányai során elkezdte komponálni dalait. Otthonról hozta zene szeretetét, apja is zene szerető ember volt, a házban a klasszikus zene gyakran megtöltötte a levegőt. Apja építészmérnök, ez eleve segítette a fiút a mérnöki pálya felé. Aztán az MIT-n találkozott Barry Goodrow gitárossal, akivel egy darabig együtt is muzsikáltak a Freehold nevű formációban. És így jöttek össze Jim Musdeval is, ki aztán a Boston együttes dobosa lett. Aztán 70-ben csatlakozott a csapathoz a Brad Delp énekes is. Elkezdett demo felvételeket csinálni, melyeken Scholz basszusozott, gitározott és zongorázott is. A felvételeiket elküldték több kiadónak, de majdnem mindenhonnan elutasítást kaptak. 74-ben aztán feloszlott a csapat, de Scholz tovább dolgozott, főleg Musdeval, és sorban jelentették meg a dalaikat. Ezek között volt az egyik legismertebb, a More Than a Feeling.
Oh,
Ez a fiú, mivel az egzisztenciája a mérnöki munkája kapcsán biztosítva volt, elszántan tudott a zenére is koncentrálni, és sorban írta és feljátszotta a dalokat, gyakran egyedül játszva minden hangszeren, a dob kivételével. És küldte szét a felvételeit, nem akarván lemondani a zenészi álmairól. Aztán egy alkalommal a felvételekre felfigyelt Paul Ahern és Shirley MacKenzie. Csak hogy ők úgy gondolták, Mezdi nem elég jó dobos a csapathoz. Ha hoznak jobbat, szó lehet egy szerződésről. Erős helyzet, hiszen a kezdetektől együtt dolgozni valakivel, akit aztán az üzleti érdekek miatt el kellene küldeni. A dobost is nagyon lehangolta ez, és elvesztette érdeklődését a dobolás iránt is, de Tom Scholzot is mélyen érintette a dolog. Végül azonban Mezdi elhagyta a csapatot, és aláírták a szerződést. De mielőtt a deal végső formát kaphatott volna, a kiadók elvárták, hogy tartsanak egy bemutatót a kiadó vezetője előtt. Ehhez aztán bevonták újra Goodrue-t, a basszeros Franz Sheehan-t és Sieb Hashian dobost, akik megpróbálták Scholz sokféle hangszerrel összerakott hangsávjait az élő előadásba áttenni. De azt is eldöntötték, hogy legyen dobszóló is a meghallgatáson. Az előadás előtti este csapatot lelkileg fel kellett rázni, és mindenki számára világos volt, hogy a sikerhez kell valami nagy durranás is az előadás közben. De végül minden jól sikerült, és a zenekarról egy 10 lemezre szóló szerződést kötöttek, melyet 6 év alatt kellett teljesíteni. Mezdi tehát elküldték, és ahhoz is ragaszkodtak, hogy a korábban felvett számokat egy professzionálisabb stúdióban újra felvegyék. Scholz azonban ragaszkodott a saját stúdiójához. Így azt a kompromisszumot kötötték John Boylan producerrel közösen, hogy Tom a saját stúdiójában felveszi a sávjait és Mezdi dobolását is, a többiek elmennek Los Angelesbe, ott Delp felénekli a magáét, és Boylan megkeveri az egészet. Ezek után kapta csapat a Boston nevet Boylan és a hangmérnök Warren Dewey javaslatára. Brad Delp volt az egyetlen, akit az Epic kiadóval Boston név alatt szerződött, természetesen Scholz mellett. A debütáló albumot 1976-ban adták ki, és ez rögtön 17 millió eladott lemezt jelentett csak az USA-ban. És hallgassuk meg onnan egy másik slágerüket, A Peace of Mind. Ezek az első lemezről származó nóták többségükben felkerültek a nagy listákra, és bizony a Grammy-díjra is felterjesztették őket. Közben ők is nagy országos turnén vettek részt 76-77 év során, erősítendő a lemezeladásokat. Időközben a menedzserek őt is nézett eltérések támadtak, és komoly küzdelem közben kapták el őket, de oda vezettek a dolgok, hogy Scholz ismét egyedül kezdett dolgozni a saját stúdiójában, és elkészítette a második albumját, a Don't Look Back címűt, mely 78-ban jelent meg. Ezzel a lemezzel Scholz nem volt teljesen megelégedve, úgy érezte, különösen a második oldalra nézve, hogy ez egy elkapkodott munka volt. Az eladási statisztikákban is ez látszott, ebből csak 7 millió lemez kelt el. Azután újabb turnéra indultak, ahol más ismert bandák, AC/DC, Black Sabbath, stb. Slágereit is játszották, de azért a Don't Look Back nóta is befutott, és a slágerlisták teteje környékén mozgott. Következzen a Don't Look Back!
Cause
Ez a fiú nagyon gondosan építi fel zenéjét. Jól érezhető rajta a klasszikus zenéből magába szívott hangszerelési igényesség. Jól felépített és igényesen előadott dalok ezek jó ritmussal. Talán kicsit több változatosságot hiányolok a dalokból, hiszen változó kezdet után szinte mindegyik hasonló megoldásokat alkalmaz. De fogjuk fel ezt inkább tulajdonságnak, feature-nek. Aztán ahogy telik az idő, és Scholz főként a saját stúdiójában dolgozik, ellentéte támad a menedzserrel, Ehernel, akivel ugye a szerződést megkötötték. Ehern ragaszkodik az évekhez, amit lekötöttek, nyilván a szerződött időben született dalok jogainak egy bizonyos százaléka őt illette. Mivel az egyezkedések eléggé elhúzódtak, a fiúk abban maradtak, hogy a zenekar többi tagjai saját jogukon elkezdenek működni, persze egymás közelműködésével. Így Gudrow kiadott egy szólóalbumot, melyen Delp és Hashian is közelműködött. A felvételeket Scholz stúdiójában csinálták, és bevonták a munkába Paul Grip hangmérnököt is, aki eligazodott a Scholz stúdió eszközein. Így született meg a Dream című dal is, mi azért slágerré vált. Lost in a land of luxury, living out all your fantasies. I've been down since you went away. It wasn't love, but it felt okay. Ez a kis nóta. Igaz, nincs benne semmi rendkívüli. Energikus éneklés, egyszerű hangszerelés, de van benne lendület. Scholz nem vett észre elkészítésében hangszeresen. Az 1980-as éveket nehezen kezdték. Ez a Gudrow-féle lemez 80-ban jelent meg, és ekkor a CBS társaság elkezdte jogilag támadni őket, mert hogy ezen a Goodrow albumon egy jelenetes Boston gitárhang volt jelen, aztán az Epic kiadós kiszállt belőlük az érdeklődés hiánya miatt, a banda ekkor hullámvölgybe került. Csináltak európai turnét is, de igen lanyha érdeklődés mellett. Akkoriban a CBS már 60 millió dolláros pert akasztott a nyakukba az elmaradt anyagok miatt, mivel nem készültek el időre a szerződött lemezek. Ekkoriban kicsi más irányt is vettek a dolgok. Scholz megalapította az SR&D, Scholz Research and Development céget, mely erősítőket és más elektronikákat fejlesztett és gyártott a zeneipar számára. Legismertebb termékük a Rockman erősítő volt, melyet 82-ben vezettek be. Na most hallgassunk ismét egy kis Bostont, Something About You.